Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak, meg a nép véneinek. Erről mit gondoltok? Egy embernek két fia volt. Oda ment az egyikhez, és így szólt hozzá. Fiam, eredj ki ma, és dolgozz a szőlőben. A fiú azt válaszolta, nincs kedvem. De később megbánta, és mégis kiment. Oda ment a másikhoz, és annak is szólt. Az így válaszolt, szívesen, uram, menni azonban nem ment. Kettejük közül melyikük teljesítette az apa akaratát? Azt felelték, az első. Erre Jézus így szólt hozzájuk. Bizony mondom nektek, a vámosok és az utcanők megelőznek benneteket Isten országában, mert eljött hozzátok János az igazságosság útját járva, és nem hittetek neki. A vámosok meg az utcanők viszont hittek neki. És ti, akik mindezt láttátok, még utólag sem tértek jobb belátásra, hogy higgyetek neki. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, ez a példabeszéd, amelyet a mai evangéliumban olvasunk, Máté könyvében található, és eléggé olyan különös érzéseket kelt bennünk. Megszokhattuk azt, hogy az evangéliumban nem nagyon találunk olyan elbeszéléseket, amelyben az elbeszélő a szereplőinek a belső gondolatait is vizsgálgatná, azok között segítene eligazodni. Gondoljunk csak arra, mai példabeszédhöz hasonló, a tékozló fiúról szóló példabeszéd, és ott is, ugye azt Lukács őrizte meg, ott is halljuk, hogy mit tett az apának az egyik fia, a másik fia, de tulajdonképpen miért tették azt, amit tettek, miért csinálták, nem tudjuk. A szavakat halljuk, amiket kimondanak, a reakciókat látjuk, amikkel a másik szereplő a szavaikra reagál, de nem tudjuk, hogy mi az előzménye ezeknek az összeütközéseknek, mi minden emlék, él, mozog ezeknek az embereknek a szívében, ezeket nekünk kell kitalálnunk. És talán azért is van ez így, hogy miközben ezeken gondolkodunk, morfondírozunk, és egy kicsit olyan rejtvényszerűen igyekszünk megoldani azt a példabeszédet, amit olvasunk, akközben magunkra próbáljuk vonatkoztatni az olvasottakat. És egy kicsit keressük azt, hogy hogyan ismerhetünk magunkra ezekben a különös, vázlatszerű történetekben, vagy elbeszélésekben. A mai evangéliumban ugye egy apa szól először az egyik, aztán a másik fiához. Nem tudjuk, hogy ezek a fiúk mekkorák. Hát nagyobbacskák lehetnek, nem gyerekek, mert hiszen egyénileg akarja kiküldeni őket a szőlejébe, hogy ott dolgozzanak. De már felnőtt emberek talán, vagy olyan legénykék, és miért nem fogadnak szót? Megszokták, hogy az apjuk kiküldi őket, akkor talán könnyebben szót fogadnának neki. Vagy egy kicsit váratlanul éri őket ez a felszólítás, vagy éppen már azt látják, hogy az apjuk olyankor is beavatkozik az életükbe, amikor nincsen szükség rá, és azért ilyen elutasítók, vagy nyűgösek, vagy nehézkesek, nem tudjuk pontosan. Azt halljuk csak, hogy az egyiknek azt mondta az apja, hogy menj ki a szőlőmbe, menj ki, és dolgozz a szőlőmbe. És akkor a fiú azt mondja, hogy nem, nincs kedvem. És ezzel elfordul, és az apja nem próbálja megnyerni, hogy de hát látod, vagy tudod, hogy mennyire fontos volna, hogy lesz egy, én meg most nem tudok menni. Nem magyarázkodik, hanem ha elmegy, ha hát ugye elutasítja, akkor ő is elfordul, és valami mást próbál. Azt sem egészen értjük, hogy mi játszódik le ebben a fiúban akkor, amikor, amint a Biblia mondja, végül is megbánja, hogy ilyen elutasító módon viselkedett. Talán meglátott az apja arcán egy fájdalmas vonást, és ez ütött szöget a fejébe, emiatt gondolkodott el, tényleg hát mennyire fájdalmat okoztam az elutasításommal. És akkor nem megy vissza az apjához, hogy bocsánatot kérjen tőle, de mégis megteszi, amit először olyan ellenkezéssel fogadott, aminek először nem fogadott szót. Aztán ugye milyen különös a másik, hogy az meg ugyanezt a felszólítást hallja, és akkor olyan kedvesen rábólint, hogy igen, uram, és aztán mégsem megy el. Mi történik vele? Komolyan gondolta, hogy kimegy, de aztán lépett kettőt, és már el is felejtette? Vagy pedig olyan ember, aki nem szereti a konfliktusokat, és akkor azt mondja, hogy inkább mondok egy kedves szót, de hát úgyis úgy azt teszem, amit akarok, és nem sokat számít nekem a kimondott szó, hanem hát nem elkerülöm vele, hogy közvetlenül bajba kerüljek, vagy megrovást kapjak, aztán teszem azt, amit magam jónak látok, és nem törődöm azzal, hogy elvesztik a szavaim a hitelüket. Nem tudjuk, mi történik ezekben az emberekben. És ezért egy kicsit tovább gondolkodunk. És mikor magunkra próbáljuk alkalmazni ezt a példabeszédet, hát akkor megint csak úgy gondokba jutunk. Ez a gazda, akinek mi fiai vagyunk, hát alig, hanem az Isten. És valahogy mi nyilván azt érezzük, hogy az Istennek szót kell fogadnunk, vagy hogy az Istennek adósai vagyunk, és nem jó ellenkezésbe kerülni vele. De valahogy azt olyan nehezen értjük, hogy hát az Istennel nem vagyunk ilyen közvetlen kapcsolatban, hogy az úgy ránk szólna, hogy most menj ki a szőlőbe. A mi szófogadásunk abban áll, hogy ismerjük az ő parancsait, ami mindenkinek szól, mondjuk a 10 parancsolatot, hogy ne ölj, ne lopj, ne paráználkodjál. Ezt igyekszünk megtartani. Aztán ismerjük még a szeretet parancsot is. De hát az is egy olyan általános dolog, hogy szeresd uradat, Istenedet. Miben mutatkozik meg? Hát, hogy próbálunk imádkozni, próbáljuk olvasni a Bibliát, gondolunk az Istenre, és a kezébe ajánljuk azokat, akiket szeretünk. Szeretjük. Vágyódunk egyszer arra is, hogy majd a földi élet után eljussunk hozzá az atyai házba. De hogy egyszer ránk parancsolna, hogy menj a szőlőmbe, hát ez egy kicsit furcsa. Kedves testvéreim, talán ennek a példabeszédnek az első ilyen mondani valója ez, hogy alig, hanem azért mégis beavatkozik az Isten a mi életünkbe is, ilyen különös parancsokkal, személyhöz szóló felszólítással. Nem csak olyan kötelességeink vannak, amik minden embert egyformán köteleznek, hanem van az Istennek valamilyen személyes elgondolása mi rólunk, és parancsol nekünk olyasmit, amit nekünk mond. Vár tőlünk valamit, amit csak tőlünk vár el, és a másiktól nem, attól valami mást vár el. Hogy jutnak el hozzánk Istennek ezek a parancsai? Hát nem úgy, hogy álmunkban megjelenik előttünk, és megszólít. Vagy hogy akkor, amikor felszállunk a vonatra, akkor a vállunkra tenni a kezét, és azt mondja, hogy most ne oda menj, hanem indulj máshová, mert ott nagyobb szükség van te rád. Hanem a körülményeinkből, a körülöttünk élő, velünk kapcsolatban lévő embereknek a szavából jut el hozzánk az Istennek ilyen különleges felszólítása. Talán nem is minden nap, minden esetre nem gyakran, de egyszer-másszor az életünkbe. Például egy ember abba az helyzetbe kerül, hogy mondjuk tanár egy iskolába, és akkor az iskola igazgatója nyugdíjba megy, és gondolkodnak, hogy ki legyen az igazgató, és a munkatársainak a bizalma ő felé fordul. És azt mondják, hogy legjobb volna, ha te vállalnád ezt a szerepet. El lehet ezen gondolkodni. És hogyha hazamegy az ember ezzel a dologgal, ami őt meglepetésszerűen érte, akkor lehet, hogy arra gondol, hogy alig, hanem az Úristentől jön ez a fölszólítás. A kollégáim mondják, de hát, ha nem csak az ő bizalmuknak a jele ez, hanem az Úristen bizalmának is. És akkor ő most azt várja tőlem, hogy erre mondjak igent. És ne csak azt latolgassam, hogy ha vállalom, akkor mennyivel lesz több a fizetésem, vagy mennyivel lesz több a gondom, hanem azt latolgassam, hogy mi jót tehetnék, ha azzal a tapasztalattal, amivel rendelkezem, csak ugyan vállalom ezt a felelős, és nem szeretem terhet, hogy a többiek életét valamilyen módon kormányozzam. És ha ezek bennem megbíznak, akkor az talán annak a jele, hogy az Úristen is megbízna bennem. És azt várja tőlem, hogy menjek ki a szőleibe. És azután ezt a sajátos és rám szabott feladatot, ezt töltsem be, még akkor is, hogyha ez kellemetlenségekkel is jár, vagy nehézségeket is jelent. Vagy a szomszédomnak valami baja történt, és azután kiderült, hogy nem tudom én, elgázolta az autó a férjét, és akkor utána kell menni, és utána átjön, és azt mondja, hogy hát rád bíznám a gyerekeimet. Mert el kell utaznom, hogy meg elintézem a férjemnek a sorsát valahol az ország másik részébe, és hát napokat ott kell töltenem, kicsi gyerekeim vannak, vigyázz rá. És akkor nem azt kell latolgatnom, hogy most ez mennyire terhes nekem, hogy nem tudná a másik szomszédra bízni, meg hogy ezek komisz gyerekek, és mit fog vele csinálni, hanem azt kellene éreznem talán, hogy ebben a helyzetben maga az Úristen fordul hozzám, és mondja azt, hogy menj el a szőlőmbe. Mert az ő szőleje a világ. És itt nem csak azok a feladatok vannak, amiket a munkatörvénykönyve szerint, vagy különböző szerződések szerint vállalunk, kiosztanak ránk, és amiket a világi érdekeink szőnek körénk, hanem ezek a dolgok is vannak, amikor az Isten maga vár tőlünk egy többlet teljesítményt, egy szokatlan vállalkozásra szóló bátorságot, elszántságot, félre tudjuk tenni a többi gondunkat, és arra tudjunk figyelni, amit most más nem tud megtenni, de mi talán igen. Kedves testvéreim, talán bele-bele szól az Úristen az életünkbe, ilyesféleképpen. És az első dolgunk az volna, hogy ilyenkor vegyük észre, hogy alig, hanem ő is szól, nem csak emberek fordultak hozzánk egy nehéz helyzetben, hanem ő mondja nekünk, a lelkiismeretünk is mögéje áll, hogy igenis, menj a szőlőmbe. És akkor talán mi is észreveszünk azt, hogy van bennünk valami olyasmi, hogy ilyenkor fáradtak vagyunk, meg kedvetlenek, és elutasítjuk rögtön, még mielőtt meggondolnánk, hogy nem megyünk, nincs kedvem. Olyan sokszor azt mondjuk, hogy így is már mindent lecsupaszítottak rólam, ez a mindennapi munka, vagy értelmetlen hajsza, amiben benne élek, hogy most még valami többet, vagy még valami mást, amihez össze kéne szednem magamat, hát nincs kedvem. És akkor elutasítjuk. És milyen érdekes azért, hogy azért igenis ez még nem utolsó szó. És ha ezt tettük, vagy ezt mondtuk, akkor, amikor hazafelé ballagunk, akkor, amikor ránk szakad az este, és visszagondolunk a napunkra, akkor még nem késő azt mondani, hogy hát jaj, de szamár voltam, hogy nem vettem észre, vagy nem tudtam, hogy az Isten maga parancsolja ezt, és most mégis sejtem, és mégis gyanítom. Embereket el tudnék utasítani talán, jogom volna hozzá, tehát az Istent nem utasíthatom el. És akkor mégis ki lehet menni. És nem elég megállni a megbánásnál, és nem el kell azt mondani, hogy most már bánom, tehát késő már, nem tudok utána nyúlni. Utána kell nyúlni, és ki kell menni abba a szőlőbe, és meg kell fogni a kapa nyelét, és meg kell próbálni megtenni amit az Isten vár tőlünk. Hát, ha nem csak parancsolja ezt, hanem meg is áldja az igyekezetünket, még akkor is, hogyha ilyen nehéz szívvel vállaltuk, amit ő hívott, amire ő meghívott minket. És milyen érdekes a másik testvérnek a megoldása, hogy ő meg azt mondja, hogy igen, Uram, és utána mégsem megy. Lehet, hogy bennünk is van ilyesféle dolog, hogy nem szívesen ellenkezünk, pláne akkor, hogyha ilyen rendkívüli dolgok érnek bennünket, de valahogy már azzal a tudattal mondjuk ki, hogy igen, hogy aztán majd elhalogatjuk, és telik múlik az idő, és egyre inkább úgy érezzük, hogy a szavunkkal megvigasztaltuk azokat, akik felénk fordultak, talán magát a Jóistent is, de hát aludtunk rá egyet, és akkor elhalasztottuk, és most már egyre kevésbé aktuális, talán más is vállalta már, talán nem is gondolják már komolyan, hogy mi vállaljuk azt, amire annak idején fölhívtak. Kedves testvérek, el kell kezdeni azt, amit vállalunk. Komolyan kell venni azt, amire igent mondtunk, és aztán nem kell a saját bátorságunknak a következményei elől elmenekülnünk, eliszkolnunk, hanem akkor, hogyha kimondtuk a igent, annak a lelkiismeretnek a sürgetésére, ami bennünk él, akkor tennünk kell, amit vállaltunk, és kérni kell az Isten áldását a munkánkra. Milyen érdekes a Szentírás vasárnapja van, és milyen érdekes figyelnünk arra, hogy az evangéliumnak ezt a példabeszédét valami módon kiegészíti a Szent Pál levél, amelyet most a Szentmisében szentleckeként olvastunk. Szent Pál Jézusról beszél, és azt mondja, hogy ő az Istenhöz való hasonlóságát nem tekintette olyan dolognak, amelyhez mindenáron ragaszkodnia kellene, hanem kiüresítette önmagát, engedelmes lett a halálig, közénk állt emberek közé, és azután még egészen a kereszt halálig elment abban, hogy az atyától kapott küldetést teljesítse. Ez is lehetséges. Nem mondta azt, hogy nem megyek, és nem kellett utólag megbánnia, hogy nemet mondott. Azt sem mondta, hogy megyek, hogy aztán utána mégsem menjen, hanem azt mondta, hogy megyek, Uram, és elindult. És nem is akárhová, nem csak azért ment, hogy a szőlőbe kimenjen, és egy napi kapáljon a többiekkel, vagy kapáljon egyedül, amikor a többiek otthagyták a szőlőt, hanem azért ment, hogy az egész életét rátegye arra a vállalkozásra, amire őt a mennyei atya egészen kiválóságos módon elküldte. És azután nem ahhoz szokott a keze, hogy kapáljon, és nem arra született, hogy engedelmeskedjék nehéz dolgokban, és a hétköznapoknak az útját járja, de mégis vállalta, mert erre küldte őt az atya. És ez lett a mi megváltásunknak a forrása, az útja, a módja. A fiúnak ez a bátor és odaadó vállalkozása. Ez is lehetséges. Kérjük mi Jézust, hogy akkor, amikor az atya valami számunkra váratlan, de mégis kitüntető megbizatással fordul hozzánk, munkát bíz ránk, esetleg megalázkodásra késztet, esetleg szokatlan dolgokra is, akkor az ő lelkületével tudjuk ezt fogadni, vállalni, végigjárni, és az ő bizalmával tegyük az Isten kezébe a vállalkozásunkat, hogyha küldött, akkor nem fog magunkra hagyni minket, és még a nehézségeinket is áldottá teszi. Kedves testvéreim, igyekszünk odahallgatni erre, magunkra ismerjünk ezekben a bibliai szituációkban, és hallgatjuk, amire tanít minket az Isten, és várjuk az ő útmutató szavát, kérjük a segítségét ahhoz is, hogy azt meghalljuk, hogy annak a nyomán összeszedjük magunkat, és bátran, de nem magunkban, hanem ő benne bizakodva tegyük, amire szólít, hogy a szőleje ne vaduljon el, ne gazosodjék el, hanem csak ugyan megteremje azt a termést, amit ő okkal vár tőle. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk testvéreim a mennyei atyához, aki úgy szeretett minket, hogy egyszülött fiát adta értünk.